Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a Kispadon Kádár Zoltán, és ezúttal Csíkszeredából jelentkezünk. Első alkalommal kerül sor sportkonferenciára, méghozzá SZIK Sport néven. Számos érdekes előadás volt a tegnapi nap folyamán és a mai délelőttön is. Jelenleg szerencsénkre éppen ebédszünet van, ha jól számolom, és így több meghívottat is köszönhetek a stúdióban, úgyhogy innen hallhatják ma a Kispad adását. Szeretettel köszöntöm dr. Lénárt Ágot, a sportpszichológust, illetve Karikás Emőke sportpszichológust. Ami érdekesség, hogy Lénárt Ágotának nagyon-nagyon hosszú a pályafutása, Karikás Emőkének pedig kicsivel rövidebb, de ugye Romániában, Erdélyben a sportpszichológia az még mondjuk úgy, hogy gyerekpelenkában jár, ha jól értelmezem, és Emőkével már többször beszéltünk erről. Miért annyira fontos a sportpszichológia? Tudom, hogy ezt pár percben nem lehet összefoglalni.
Köszöntöm a hallgatókat, és azt gondolom, hogy mivel az utánpótlás kitermelése is megtörtént, hiszen nem őke nálunk végzett annak idején a testnevelési egyetemen, és ő már gyakorló sportpszichológus, azt gondolom, hogy ez is haladni fog. És a tegnapi megbeszélés során is előtérbe került, hogy itt is elindítsunk egy olyan képzést, ami a helyi pszichológusok sportpszichológusság nevelését fogja szorgalmazni. Miért fontos a sportpszichológia? Az edzők beletesznek mindent, a sportolók beletesznek mindent, de hogyha a fejben, gondolatban nincs ott a sportoló az adott pillanatban, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül. Van például egy amerikai olimpiai bajnok, aki 3 olimpiát rontott el egymás után ugyanazon mentális hiba miatt. És miért? Talán lerövidítve úgy lehetne mondani, hogy képzeljük el, hogy az agyunkban működik egy szoftver. Ha azon tárolódik a hiba, akkor szegény agyunk mindig csak ezt a hibát tudja előhívni, és akkor a következő versenyen ez fog megjelenni. Tehát ha sikeresen különböző sportpszichológiai módszerekkel felül tudjuk írni ezt a bizonyos szoftvert, akkor a hiba kiküszöbölhető. Természetesen meg nem történté nem tudjuk tenni, de az agy képes váltani egy új programra, amit előtte természetesen be kell gyakorolni. Tehát nagyon fontos, hogy a hibajavítás révén jó teljesítményt érjünk el. A másik megemlítendő dolog pedig pontosan az, hogy a gyerekeknek a sportban tartását is elő tudja segíteni, hogyha megfelelő időben, megfelelő helyen, megfelelő módszereket kap. Hiszen a sportolóvá válás előtt az örömteli sportolást kell megteremteni, utána meg kell tanítani a alapmozgásait, utána sportolóvá kell nevelni, majd utána bajnokká. Az Európai Unió felmérése szerint 12 évesek körében a sport abbahagyásának az aránya nagyon magas, 82-86%. És miért? Az edző, hogy nem vagyok elég jó. És innentől kezdve már nem is csak a sportról beszélünk, hanem arról, hogy hogyan legyen egy egészséges, kiegyensúlyozott személyiség, hogyha ő úgy gondolja, fejlődése nem olyan, mint amit ő szeretne. Valljuk be, senki nem szeret egy olyan helyen maradni, ahol minden nap azt hallja, hogy ő nem elég jó. Tehát nagyon fontos küldetésünk van azzal kapcsolatosan is, hogy az edzők nevelésében, fejlesztésében, oktatásában elterjesszük azt a szemléletet, hogy hogyan tud jobb edzővé válni, hogyan veszi észre a hibákat, hogyan fogja kijavítani, és ez semmiféle verbális vagy fizikai agresszióval nem párosítja, mert akkor a gyerek meg még hamarabb el fog menni, és még valamilyen testi-lelki sérülést is fog elszenvedni. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a módszerek úgy épüljenek be a gyakorlatba, hogy épp egészséges felnőttek legyenek, függetlenül attól, hogy sportoló lesz, vagy bajnok lesz, vagy egyszerűen csak megszereti a dolgot. És ez természetesen kihat arra is, hogy hogy fogja nevelni majd ő a saját gyerekét. És ennek megfelelően innentől kezdve ennek már mindenféle gazdasági kihatása is van, és egészségügyi kihatása is van. Mert egy egészséges sportoló család fogja szeretni a túrázást, a kirándulást, elviszi a gyerekeket sportolni. Tehát azt gondolom, hogy ha egy mondattal kellene válaszolni, akkor nem tudnánk, mert nagyon sok területen meg tud jelenni a sportpszichológia jótékony hatása.
Tegnap az előadáson is szóba kerültek a szülők is, ugye? És nekem megfogalmazódott az a kérdésem, hogy a szülők pszichológiai felkészítése az mikor kezdődik el? Hiszen mi egy szovjet rendszerből jövünk, egy szovjet rendszert örököltünk, ami Romániában még lassabban megy ki divatból, és nem kevés az a példa, amikor éppen azt veszük észre, hogy a szülő tántorítja el a gyereket a saját sportjától, ha bár tehetséges és ügyes az edző szerint, de valahol az edző mégis megpróbál, vagy a szülő megpróbál mégis nagyobb és jobb edző lenni.
Az edző-szülő-sportoló háromszög meghatározó alapfeltétele a sportolásnak. Tehát vannak olyan szülők, akik a régi vágyaikat szeretnék a gyermekeikben viszont látni, vannak, akik közömbösen viselkednek, van, aki tiltja. Tehát nagyon meghatározó, hogy hogyan kezeljük a szülőket, és ennek megfelelően őket is edukálni, őket is nevelni kell. Én Magyarországon szoktam olyan programokat tartani, aminek az a neve, tréfásan hangzik, de nagyon komoly a tartalma, hogy hogyan legyek a jó sportoló gyerekemnek a jó sportoló szüleje. Tehát, hogy megtanítjuk a szülőket, hogy mikor ne szóljanak a gyerekhez, mert akár nyert, akár nem, verseny után ő megváltozott tudati határállapotban van. El kell telni egy kis időnek. Hogy a szülő ne vegye át az edzőnek a szerepét, ne kiabáljon be, mert azzal megosztja a gyerek figyelmét például. Csak néhány példát említek ezzel kapcsolatosan. Tehát a szülők felelősségteljes viselkedését is meg kell tanítani, és ami a legeslegfontosabb, éljék meg azt, hogy ha ők másképp bánnak a gyerekkel, akkor ezzel elősegítik az ő jó sportolását, az ő eredményességét. Tehát azt szoktam mondani nekik, hogy ezt most annak érdekében tedd meg, hogy a gyereked jobban sportoljon. Na most ez általában egy nagyon kedves és nagyon jól működő mézes madzag, mert melyik szülő ne szeretné, hogy a gyereke ne szerepeljen jól.
Igen, csak a szülő nem veszi észre, és erre van egy nagyon-nagyon jó példám, 15 éves korosztály kosárlabda csapat felkészülés a döntő tornára. A szülők bent vannak edzésen, az edző magyaráz, taktikát, technikát, stb. A gyerekek fordultak ki a szülő felé, a szülő mondta, ne ide fuss, oda fuss, nem hallotta, dobjál, ereszed, passzoljál, stb.
Az iskolába se ülnek be a szülők, tehát az edzésen is.
Pedig olyan jó lenne, ha beülnének oda is néha.
Igen, tehát, hogy természetesen legyenek bemutató órák, foglalkozások, amikor megmutatják a porontyok, hogy mit tanultak, és ezzel kapcsolatosan mennyire ügyesedtek. Na, de az iskolába se kiabál be a szülő. Tehát én annak a híve vagyok, hogy az edzés egy ugyanolyan pedagógiai műhely. Úgyhogy ott nem kéne a szülőnek bekiabálnia.
Igen, fiatal edző lévén nem mert kesztyűt húzni a szülőkkel, nem volt bátorsága. Megkérdeztem az edzőt, hogy próbálj meg kirakni a szülőket? Ha ki tudod őket rakni, mondtam, hogy nagyon komolyan oda kell figyelni, kész, most mindenki lehet kimenni szivarszünetre. Ebből a csapatból országos korosztályos bajnok csapat lett, amiatt, hogy az edzőnek volt ideje felkészíteni rendesen, amúgy meg nagyon tehetséges sportolókról.
A fejlődés szervezeti átalakítást is jelent. Tehát meg kell teremteni azokat a körülményeket, amiben még hatékonyabban tudnak dolgozni az edzők. És ez néha, ez az átalakítás lehet, hogy a megszokottól eltérő, sőt a társadalmi normák ellen megy. De a változáshoz az is kell, ez körülbelül egy kicsit olyan, mint a sebészet, először fáj, de utána meg jól fog működni a dolog.
Emőke, hogyan fogadnak itt az országban? Hogyan fogadják itt az országban? Ugye mi többször beszélgettünk, többször interjúztunk is ebben a témában. Nem tudom, 3-4 évvel ezelőtt is már beszéltünk erről. Van-e valami pozitív változás?
Igen, azt gondolom, hogy változott már ez az elején, amikor így megtudták, hogy sportpszichológus vagyok, akkor így a wow, és akkor az mit csinál? Most már így teljesen másképp tekintenek ránk, és szerintem az, hogy Águta itt van, meg hogy ez a konferencia létrejött, ez nagyon jól mutatja, hogy elindult egy ilyen változás, és nyitnak az emberek, érdeklődnek e felé, és például engem nagyon sok pszichológus hallgató, vagy olyan 11-12-es diák keres meg, akit érdekel a sportpszichológia, és arra kíváncsi, hogy hogy tud eljutni oda, hogy ezzel foglalkozzon. Az edzők körében is én azt látom, hogy egyre nyitottabbak, nyilván egyelőre még abban mutatkozik, én legalábbis ebbe tapasztalom, hogy a gyereket elküldik sportpszichológushoz. Ők még nem feltétlen kezdtek el dolgozni saját magunkon, de úgy gondolom, hogy így most ez már egy nagyot fog előre lépni, és itt is változás lesz.
Nagyon örülök, hogy sportpszichológusok társaságában vagyok, mert van egy közhely, amit általában sportolók nyilatkozni szoktak események után, mérkőzések után. Jobban akarta a győzelmet, mint én. Ezt meg lehet magyarázni?
Nem gondolnám. Ha csak nem csapat sportágról van szó, akkor a sportolókat arra biztatom, hogy minden dolgon változtassanak a jó teljesítmény irányába, amit ők befolyásolni tudnak. De azt, amit nem, azzal meg nem kell foglalkozni. Tehát a figyelemfókuszálásnak van egy meghatározó szempontja, csak én a pálya és a feladat. Természetesen, ahogyan változik a helyzet, bizonyos infókat be kell engedni, és bizonyos infókat ki kell zárni. De a sportolók sokszor nagyon sok energiát pazarolnak olyan dolgokra, amiket nem tudnak befolyásolni. Tehát a versenyzést is meg kell tanítani a sportolóknak, és ehhez a sportpszichológia és az ezzel kapcsolatos mód jó lehetőséget nyújtanak. Ezeket az alapmódszereket érdemes körülbelül 2-3-4 hónap alatt elsajátítani. Egy kicsit úgy lehet elképzelni, mint egy házi patikát, amikor elmegyünk nyaralni. Tehát az alapokat, hogyha elsajátítják, akkor erre lehet építeni, hogy ne izguljanak a gyerekek, hogy a mentális hibákat alapszinten ki tudják javítani, hogy megfelelő szinten tudjanak koncentrálni, és felismerjék azt a stratégiai, taktikai alapelveket, amiket már egészen piciként is tudnak hasznosítani, pont azért, hogy élvezzék a játékot. Most egy ilyen alapcsomaggal sokkal könnyebb a szakembernek is tovább menni, és azt is el kell mondani, hogy ez már nem csak a sportra vonatkozik, hiszen a gyerekeknek később vizsgázniuk kell, prezentálniuk kell, felvételiznek, és ezek a laikus nagyközönség számára is nagyon jól használható módszerek, hogy egy kicsit nyugodtabbak legyenek, stresszmentesebbek, de jobban tudjanak teljesíteni, és kevesebb idegi megterhelést kapjanak ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy bátran buzdítjuk a hallgatókat arra, hogy érdeklődjenek az eféle módszerek iránt, annál is inkább, mert ezt már teljesítménypszichológia néven is el lehet érni, hogy egy kicsit megkönnyítsék az életüket, és jobban érezzék magukat a bőrükben.
Gondolom, hogy elég nehéz volt átlépni azon a sztereotípián, hogy a pszichológushoz csak a hülye emberek járnak. Bocsánat a kifejezésért, de ez a valóság itt nálunk, és gondolom Emőke azért sokkal többször találkozik még ezzel a kifejezéssel, holott feltehetjük azt a kérdést, hogy a sportpszichológus az ugyanolyan rendes pszichológus?
Rendes pszichológus, mert pszichológiát el kell végezni, és azután szakosodunk. Igen, még megvan ez a elég erősen ez a felfogás, viszont én azt tanultam Ágotától, hogy mindig adjunk valamit a sportolónak, és hogyha tényleg én tudok minden egyes alkalommal valami olyat adni neki, amit ő fel tud használni, lehet, hogy nem a pályán, hanem a román felmérő alatt, akkor ő azt mondja, hogy húha, ez jó. És így meg lehet fogni a sportolókat, és én még azt szoktam mondani, hogy azért nagyon sok olyan sportolóval találkozok, aki használja ezeket a módszereket, hogy csak egy kicsit kell csiszolni rajta, vagy egy kicsit kell pontra tenni, de hogy használja, és azt szoktam mondani, hogy igen, meg tudod csinálni egyedül, mert nincs baj veled, tehát nem azért jöttél ide, mert problémád van, hanem azért, hogy ezt segítsük.
Meg tudod és csinálni. Lehet, hogy a sorrendet meg kell egy szakember mondja neki, hogy hogyan csinálja ezeket a gyakorlatokat.
A hogyant, és fel is gyorsítjuk egy kicsit az egészet, hogy meg tudod csinálni egyedül is, de hogyha itt vagyok és támogatlak téged, akkor neked ez könnyebben fog menni, és nem kell azzal kísérletezzél meg minden, mert azt már én elintézem. És mindig elmondom, hogy én csak kísérlek, tehát a munka az rajtad áll, én csak kísérlek, de így szokott működni.
Jól vizsgázottam őket?
Abszolút, sőt, ha az indul a szakképzés, akkor már föl is kértem arra, hogy segítse a következő generációt is.
Apropó, ugye beszéltünk gyerekekről, melyik az a kor, vagy létezik-e olyan kor, ahol el kell kezdeni, vagy el lehet kezdeni a sportpszichológiai foglalkozást?
Vannak korán záródó sportágak, torna, úszás, műkorcsolya, ott hamarabb kell kezdeni, tehát ott már a 8-10 éves kis töpörtjük is már hamarabb versenyeznek. De általában a serdülőkor az a szakasz, ahol az annyit érek, amennyit teljesítek, Ericssoni elv érvényesül, és 12-13-14 éves korban már szeretnek megmérettetésekben részt venni, és ennek megfelelően akkor már van értelme, mert akkor már kihívásnak tekintik, és a mások túlszárnyalására való késztetés, ugye az meg csak a humán emberi motivációban van benne. De ilyen szempontból egyet még meg kell említeni, hogy aki nem versengő típus, abból még a legjobban működő sportpszichológus se tud versengőt faragni, mert van, akinek ez nem prioritás, tehát, hogy nem elsősorban ez a legfontosabb neki.
Azt tudjuk, hogy aktív sportoló még mindig. Saját magával foglalkozik, vagy ilyenkor valakit felkér, hogy foglalkozzál már velem, légy szíves.
Miután én végigmentem ugyanezeken a fázisokon, most már azt gondolom, hogy nem kell. Tehát a kezdeti, tehát mint szakemberként a kezdeti szakaszban akkor még kellett szupervízió, mármint a saját sportolásomra vonatkozóan most már azt gondolom, hogy nem kell. De a sportolók eseteivel kapcsolatos megbeszélések azok ugyanúgy a munka részei. Ez viszonylag ritkán fordul elő, hogyha olyan elakadás van, hogy egy komolyabb, nehezebb esetet megbeszélünk, de ez a szakmai munkának a része, ugyanúgy, mint hogy az orvosok is csinálnak egy konziliumot, és utána eldöntik, hogy mi a legjobb megoldás.
Emőke, a folytatás itt nálunk?
Hát reméljük, hogy hosszú és erőteljes lesz, reméljük, hogy egyre több pszichológusnak tudunk lehetőséget adni, hogy ne kelljen több száz kilométert utazni azért, hogy megtanulja ezt a szakmát, és ezáltal így a sportolók és edzők is megkapják ezt a jellegű segítséget, mert nagyon sokat fejlődött, én azt gondolom a sportélet itt Székelyföldön, és ehhez kötelezően a sportpszichológia is, mint minden más szakterület is hozzátartozik.
Igen, nálunk még az a furcsa helyzet is előállt, ugye, hogy vannak nyelvi korlátok. Magyar nemzetiségű, magyar területen vagyunk, az így rendben van, de itt is vannak már külföldi sportolók, vannak román anyanyelvű sportolók, ez hangsúlyozottabb mondjuk egy Marosvásárhelyen, ahol közel fele-fele arányban élnek az emberek, és közel fele-fele arányban sportolnak még. Van-e, volt-e a pályafutása során olyan, hogy problémába, nyelvi akadályba ütközött?
Igen, dolgoztam olyan, hát próbáltam dolgozni olyan orosz sportolóval, aki nem beszélt se angolul, se más olyan nyelven, amin én igen, én románul is angolul tudok a magyar mellett konzultációt tartani. Azt gondolom, hogy az angollal az már azzal elég sokat lehet elérni, de viszont igen, volt ilyen, amikor a sportoló nem beszélt. Itt a probléma az volt, hogy nem is volt hajlandó lépéseket tenni, hogy akkor tanuljon, vagy felkérjünk valakit, aki fordít nekünk esetleg, vagy segít valamilyen szinten. És megjegyzem, hogy csapatsportolónál ez azért nagyon, nagyon negatívan befolyásolta az egész.
Van erre módszer, hogy aki nem akar beszélni?
Először is tisztázni kell az okot, hogy miért nem akar, tehát hogy mi a motivációs akadály.
Mondjuk nem tudja a nyelvet.
Lehet tolmáccsal dolgozni, tehát én nemrégiben dolgoztam Cipruson tornászokkal és görög tolmáccsal, és jól működött. Egy dolgot viszont meg kell említeni, az alapmódszereket meg lehet tanítani tolmácsolással, vagy viszonylag szűkebb nyelvi készségekkel is, de pszichoterápiás vagy olyan jellegű munkát, ami kifejezetten már akár személyiségfejlesztésre, vagy egy pszichés probléma megoldására irányul, azt már azt javasolja a szakma, hogy ezt már kizárólag anyanyelven. Mert a nyelvi különbségek, finomságok csak az anyanyelven jönnek át. És szó szerint vannak olyan mondatok, amik nem jutnak el, mert nem érik el azt a küszöbingert, mint amit az anyanyelvi szintű mondat kifejt.
Általában kinek van nagyobb szüksége egy pici löketre? Az egyéni sportolónak, vagy a csapatsportolónak?
Ez változó. Én azt gondolom, hogy a helyzet és a feladat meg az edző hozzáállása határozza meg a dolgot. Tehát amikor olimpián ég a talpa alatt a csapatnak, akkor villámgyorsan szólnak, hogy akkor gyere és segíts. Sok függ a nyitottságtól, attól, hogy milyen előzetes tapasztalata volt, és hát nem bírom kihagyni, hogyha valaki azt mondja, hogy ő már kipróbálta és nem működött, aztán kiderül, hogy nem is sportpszichológusnál járt. Tehát valamit csináltak vele, csak az nem az volt. Tehát nagyon meghatározó az eddigi tudás, tapasztalat, hibajavítás, személyiség, milyen szakembernél járt, milyen az edző hozzáállása, és apropó edzők. Az edzőknek is szeretnénk programot indítani, hogy megfelelő módon nem is elsősorban arra vonatkozik a dolog, hogy ő papírt kapjon, mert hiszen a gyakorlatban dolgozó edzőknek azért már van tapasztalata, most a minőségi részt azt nem boncolgatjuk, de azt igen, hogy milyen módszereket kell elsajátítaniuk, begyakorolniuk, saját magukon kipróbálniuk, hogy utána azt a gyakorlatban tudják alkalmazni. Tehát nem csak a sportpszichológusok képzésén, fejlesztésén van csak a hangsúly, hanem ugyanúgy az edzőkkel való együttműködés nevelésben is, és amit már említettünk, a szülői oldal. Tehát, hogyha a sportháromszögnek mindegyik pontját párhuzamosan tudjuk fejleszteni, és ezzel el tudunk indulni, akkor azt gondolom, hogy nagyon rövid időn belül nagyon nagy minőségi ugrást lehet tenni ezen a területen is, és ebben a régióban is.
Kérjük szépen, beszéljenek minél többet erről a háromszögről, és ebben a háromszögben dr. Lénárt Ágot, a Karikás Emőke, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást.
Mi is köszönjük.
A Kispad csíkszeredai kihelyezett adásának újabb vendégét köszönhetjük a SZIK sportkonferencián néhány perccel ezelőtt tartott előadást Kisáron erőnléti edző, diagnosztikai szakember, igen, jól mondtam, aki rengeteg táblázatot mutatott nekünk, hát ezt így elsőre elég nehéz megérteni, viszont azok a sportolók, akik mögött áll, ők megértették. Nem véletlenül Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok, nem véletlenül a magyar kardválogatott olimpiai érmes, és nem tudom, a Ferencváros jégkorongozói mit szólnak, de az utóbbi időben nem igazán vitézkedtek. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Reagálva az utolsó kérdésre, szerintem tudnánk még előrelépni az elmúlt szezonokat tekintve, legutóbb a Gyergyótól, majd azelőtt a Csíkszeredától szenvedtünk vereséget a playoffban, úgyhogy nekünk is van még bőven mit tanulni, úgyhogy bízom benne, hogy én is átülhetek majd a székekbe, és tőlük hallgathatok hamarosan előadást, és akkor én is tanulhatok valamit, hogy hogyan jussunk még előbbre a jégkorongban is.
Ugye az oroszlán barlangba tette be a lábát, hiszen az egyik legnagyobb rivális a csíkszeredai csapat otthonába látogatott, de hát ez nem akadályozta meg az embereket, a sport edzőket, sportszakembereket, hogy érdeklődve figyeljék az előadását. Egy egész tudomány épült fel az állóképességre. Ezt ön még mindig nagyon fiatal, de már nagyon régóta űzi.
Egy bő 10 éve végeztem a TF sportedzői szakán kerékpár sport szakirányon, Fülöp Tibornál, aki ennek a szakértője és állóképességi sportokban az egyik legnagyobb szaktekintély itthon. És igazából ezt az egész rendszer szemléletet én onnan hoztam, és mindig kerestem a különböző kis láncszemeket, hogyan lehet a teszteléseket összekötni, hogyan lehet abból jelentőségteljes adatokat kinyerni, jelentéssel bíró adatokat kinyerni, és ezt hogyan tudjuk úgy felhasználni az edzés munkában, hogy az eredményre vezessen, és különböző sportágakban, tehát a vívástól a jégkorongon át, egészen az atlétika, hobbi sportolók, élsportolók, és sokszor rájön az ember, hogy sokkal több a hasonlóság, mint a különbözőség ezekben a sportokban, tekintve, hogy mindenhol az emberi testtel dolgozunk.
Mennyire fogadták el a tanácsait? Mennyire kezdték komolyan venni, és mikor kezdték komolyan venni?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nehéz is rá válaszolni, ez egy hosszú folyamat volt. Igazából, ha visszagondolok a kezdeti időkre a vívásban, az egy nagyon tekintély elvű, egy tekintély központú sport, és ott a mesternek kizárólagos beleszólása van a programba, a program tervezésbe, az erőnléti edző, az állóképességi munka, és minden hasonló szegmensbe. Tehát, hogy nekem itt túl sok szavam nem volt, ezt kijelenthetem, viszont hosszú évek során ez egy kommunikációs kérdés is szerintem, hogy mennyire adja meg a tiszteletet mondjuk a fiatal szakember az idősebb, tapasztaltabb edző irányába, és mennyire próbálja megérteni az ő álláspontját, és hogyan tudunk mi mondjuk akár egy apa-fia szintű korkülönbségből hatékony munkát kihozni, és hogyan tudunk mi ezzel a korkülönbséggel egymástól tanulni. Hogy én hozok valamit, és akkor leülök mondjuk egy vívómester, egy vívóedző mellé, és van köztünk 30-40 év, és mi közösen gondolkodunk arról, hogy hogyan tudnánk előre lépni, és hogyan tudnánk mondjuk ezeket az új mérési módszereket felhasználni egy ilyen sportban, ami igazából egy klasszikusan magyar sport, és egy óriási hagyományokkal rendelkező, különösen a kardfegyvernem. Ez egy hosszú út volt.
Elhiszem, és de annyit fejlődött ez a sporttudomány, hogy most már kicsit utána olvasva, különböző nagy kluboknál, csapatsportokra gondolván, sokszor az edzőnek nincs más feladata, csak az adatok alapján kiválasztani azokat a játékosokat, akik a következő mérkőzésen képesek magas szinten szerepelni, hiszen az adatok, a statisztikai adatok, a felmérések mutatják ki azt, hogy van olyan sportoló, aki túlfáradt, van olyan sportoló, aki mentálisan nem kész arra a mérkőzésre, van olyan sportoló, aki esetleg sérülés veszélyes.
Ez így van, és egyre inkább szerte ágazó szerintem a felkészülés. Nagyon nehéz megtalálni azokat az eszközöket, mérési módszereket és adatokat. Tehát egyre nehezebb a zajból kiszűrni a számunkra értékes információt, és ezt már azért hosszú ideje tudjuk, és a képzéseken el is hangzik szerintem kis hazánkban is, hogy folyamatosan figyelni kell több területnek az együttállására. Tehát sportolónak fejben rendben kell lennie, a sportolónak úgymond az üzemanyagának rendben kell lennie, nem mindegy, hogy az étrendje mit tartalmaz minőségben és mennyiségben. A mozgás mintái, valamint az edzésének rendben kell, hogy legyen, és a végén pedig a helyreállítási folyamatokat is kontrollálni, monitorozni kell, hogyan regenerálódik, mikor tudok újra terhelni, és az összes többi szegmens itt a négy közül hogyan fogja kiszolgálni majd azt, hogy ez egy folyamatos fejlődés legyen a sportolónknál, és itt is óriási egyéni különbségek vannak még. Tehát ugyanannál a sportolónál egy edzés munka folyamatos fejlődést hoz, valakinek stagnálást, valakinél akár csökkenő teljesítményt, és ez a mi feladatunk is, hogy el tudjuk különíteni, hogy kinél hogyan tudjuk elérni a fejlődést.
Igen, ha már a vívást vettük alapul, ugye, akkor a kardválogatottban négy kiváló képességű sportoló, négy különböző korosztályú sportoló szerepel, ugyanakkor ők egyszerre kell legyenek a csúcsponton. Ugye a csúcsformát egyszerre kell elérniük ahhoz, hogy nagyot alkossanak. Hány csúcsformát lehet összehozni egy idényen belül, vagy egy naptári éven belül? Mert erről azért néhányan vitáznak, hogy egyet, kettőt, vagy esetleg hármat, vagy van olyan sportoló, akinél többet?
Szerintem az igazság középúton keresendő, a kettő csúcsformát tartom én kivitelezhetőnek. Van többféle stratégia az éves felkészülésben, tehát mondhatjuk azt, hogy egy tavaszi mondjuk, vagy egy mellette egy őszi csúcsforma, amit én szeretnék kihozni, vagy szeretnék egy folyamatos konstans jó teljesítményt, amiből bármikor ki tudom hegyezni a formát. Ez is egy stratégia, hogy sosem hagyom az edzettségi szintet leesni annyira, mint ahogy egy csúcsforma után tapasztalhatjuk, hogy ott azért mentálisan és fizikálisan egy penge élen táncol a sportoló, és ezt azért ki kell pihenni, ezt a csúcsformát csúnyán fogalmazva hagyni kell meghalni, hogy utána újra fel tudjam építeni. Tehát ez egy jó kérdés, hogy mondjuk egy Erste Ligában szereplő hoki csapatnál ez lehet, hogy sokkal jobb egy konstans jó formát fenntartanom a szezon során, és kizárólag a rájátszásra kihegyezni a formájukat, míg mondjuk egyéni sportban megint másképp fogok gondolkodni, viszont a vívásban, ahogy ez a kérdés elején is ugye elhangzott, itt négy sportolónak kell egyszerre csúcsformát hoznia, ami viszont talán nem annyira nehéz, mert hogy minden évben van a vívásban, júniusban Európa-bajnokság, júliusban világbajnokság, kivéve az olimpia éve, tehát mindig a nyári időszakra kell időzítenünk ezt az állapotot.
Apropó, kell hagyni meghalni a csúcsforma után a sportolót. Nem kevesen vannak, akik egy olimpiai érem után akár egy egész esztendőt versenyszinten kihagynak. Az nem igaz, hogy nem sportolnak, nem mozognak.
Ez egy nagyon jó gondolat és nagyon jó kérdés. Általában az én vívóim augusztusban tartanak pihenőt, de az olimpia az tényleg egy másik történet, és ott egészen más dolgok halmozódnak egy 4 éves ciklusban, és ez szerintem Lénárt Ágota is nagyon jó válaszokat tudott volna erre adni a sportpszichológia oldaláról. Áronnál volt olyan, hogy decemberben kezdtünk el újra dolgozni, és hagytuk ülepedni ezt a dolgot. Addig természetesen erőnléti programot csinált, addig természetesen vívogatott, de ez egy egészen különleges sportág maga a kardvívás, és nem az a klasszikus felkészülési modellt követi, tehát itt azért van lehetőség arra, hogy egy kicsit hosszabb pihenőt beiktasson az ember, de arra viszont nincs lehetőség, hogy teljesen elveszítse az edzettségét, de szerencsére az ő kezét ebben már nem kell fognom.
Háromszoros olimpiai bajnok zsinórban, ez szenzációs. Érzik-e a sportolók, hogy az erőnléti edzőnek mekkora munkája, vagy mekkora szerepe van az ők sikerükben? Azaz, törtek le egy kis darabot az olimpiai aranyéremből, vagy az éremből?
Nagyon kedvesen és korrekt módon megemlítenek minden stábtagot a nyilatkozataikban, és ők is látják azt, hogy ez egy team munka, ők is úgy érzékelik, hogy ez egy team munka, annak ellenére, hogy a páston a sportoló éri el az eredményt. Mi ezt természetesen meghagyjuk nekik, hogy ők mennyire érzik ezt hatékonynak, fenntarthatónak, eredményesnek, de mi természetesen azon dolgozunk nap, mint nap, hogy a legjobbat hozzuk ki belőlük. Még sokszor, hogyha ez egy ilyen kereső munka is, és nem mondjuk az első időszakban, amikor bekerültem ebbe a sportba, nagyon nehezen volt megfogható, hogy mi az, ami eredményt hoz, tekintve, hogy a vívásnál mondjuk a napi forma, ezek a forma ingadozások és a pszichés faktor, az nagyon, nagyon erőteljesen jelen van, és a pillanatban az ezred másodperc alatt hozott jó döntés, és akció vagy védés-visszavágás az gyakorlatilag karriereket, életutakat tud eldönteni. Hát, hogy itt az erőnléti edző szerepe az egészen átértékelődik mondjuk egy centiméterben, gramban vagy szekundumban mérhető sporthoz képest.
Elviszik vagy ott van ezeken a világ eseményeken?
Ritkán veszek részt, mivel több sportágban dolgozom. Az egyetlen biztos pont az mindig a budapesti világkupa, ott mindig jelen vagyok, ez a tavalyi évben egyéniben és csapatban is mi nyertük, ez ilyen még nem fordult elő. Azt sem tudjuk, hogy más válogatott tudott-e ilyet korábban, mert nem nagyon emlékszünk rá, hogy ez egy örömteli esemény volt. Idén pedig Krakóba és Milánóba az Európa-bajnokság, valamint a világbajnokság helyszínére utazom a csapattal. A többi Grand Prix verseny tekintve, hogy Szöulban, Madridban, világ különböző pontjain történnek. Valahogy muszáj azért a Fradira is ránéznem ilyenkor, mert hát hogy mennénk fel a versenyt a székely fiúkkal, hogyha én nem dolgoznék velük még ennyit sem.
Kis Áron, köszönöm szépen. Azért jó volt leközvetíteni Szilágyi Áron döntőjét a tokiói olimpiáról, úgyhogy örülök, hogy az ön keze is benne van valamennyire abban a sikerben, és ibe így összekapcsolódunk itt Csíkszeredában. A SIK Sport konferencián, amely ma még egy kicsit zajlik, és itt a műsor végén Papp Zsolt egyik főszervezőt kérdezném, illetve nem is kérdezném, mert gyakorlatilag kijelentést mondok, hogy ugye ennek már lesz is folytatása.
Igen, én is köszöntöm a nézőket. Amikor mi a különböző beszélgetésekben, akár magánbeszélgetésekben, akár nyilvános megszólalásokban arról beszéltünk, hogy az első SIK Sport konferenciát rendezzük meg, akkor ezt elsősorban azért hangsúlyoztuk, mert mi egy folyamatot képzeltünk el, azt szeretnénk, hogy ez a jövőben ugyanígy folytatódjon, és az első alkalom ugyan még nem zárult le, van még két előadás a délután folyamán, az első visszajelzések egyértelműen azt mutatják, hogy erre nagyon nagy igény van, és büszkén és nagy örömmel mondhatom, hogy olyan szakemberek jöttek el, és olyan nagyon magas színvonalú előadások hangzottak el, ami hát kötelez is bennünket arra, hogy folytassuk, és ugyanezt a tudástőkének a bevonását ugyanilyen ütemben, és ha kell, még aktívabban fenntartsuk.
Aki véletlenül lemaradt itt az előadásokról, valahol megtalálhatja majd?
Mi az első alkalommal úgy képzeltük el, hogy csak a helyszíni nézők tudnak betekintést nyerni ezekbe az előadásokba. Azt azonban megoldottuk, lesz annak technikai feltétele, hogy azok, akik itt voltak, jelen voltak, viszont egy-egy előadásról lemaradtak, nekik lesz egy külön platformon hozzáférésük ezekhez az előadásokhoz egy megadott időintervallumban. Viszont a nagy közönség számára ez szélesebb körökben ez most nem lesz elérhető.
Én szakemberekre gondoltam, akik fájlalhatják, vagy bánhatják, hogy nem voltak itt. Aki itt volt pedig, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok tapasztalattal és tudással gyarapodott. Nagyon szépen köszönöm, gratulálok nektek a szervezéshez, és reméljük, hogy akkor találkozunk hamarosan.
Köszönjük szépen, és még a gratulációra válaszul, még csak annyit mondanék, hogy igen, ez egy kis kezdeményezés volt, de nagyon sokan beálltak mögé, és ezt ki kell hangsúlyozni, hogy mi Horváth Tamással indítottuk ezt el, de ketten valószínűleg kicsik lettünk volna ehhez a történethez, és nagyon jó volt azt tapasztalni, hogy rengetegen bizalmat előlegeztek meg nekünk, úgy a támogatók, partnerek, úgy az előadók, hogy egyből igen mondtak és nyitottak voltak arra, hogy egy ilyen összejöjjön.
Köszönöm szépen az első SIGSPORT konferencia helyszínéről, Fixeredából a Kispadot és Kádár Zoltánt hallották. Viszont hallásra!